Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretnénk meggyőzni a szülőket, hogy inkább valódi élményeket nyújtsanak a gyerekeiknek, mint virtuálisat. Hangsúlyozta Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár, a Bethesda Gyermekkórház Sétálja Dokiddal elnevezésű programján a Városligetben. Révész Máriusz az MT-nek elmondta, hogy a séta témája a képernyő idő csökkentése, a kezdeményezés az aktív kórházak programban zajlik. Szombaton tartják az országos katolikus karizmatikus találkozót Budapesten. Idén már 33. alkalommal rendezik meg az országos katolikus karizmatikus találkozót a budapesti Rézlevente Sport és Rendezvényközpontban, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás szervezésében. Az ő benne az egyben egyek vagyunk mottóval meghirdetett rendezvény fő előadói. Julius Szlovák, Helena nővér és Damir Zukán lesznek. A dicsőítő szolgálatot Somogyi Tiborész zenekara vezeti. Évtizedes rekord, hogy idén 190 milliárd forintnyi amerikai vállalati beruházás jön hazánkba, ami annak is köszönhető, hogy Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése óta beköszöntött a kétoldalú kapcsolatok új aranykora. Jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Reykjavikban, úton Washington felé. A tárcavezető arról számolt be, hogy Orbán Viktor miniszterelnök immár 6. alkalommal folytat hivatalos kétoldalú találkozót Donald Trump amerikai elnökkel, s a napirend egyik legfontosabb kérdése a gazdasági együttműködés lesz. Kifejtette, hogy bár Joe Biden előző amerikai elnök demokrata párti kormányzata gyakorlatilag teljesen tönkretette a gazdasági együttműködés kilátásait, ezt a Donald Trump újbóli hivatalba lépése óta eltelt 10 hónapban sikerült kijavítani, és azóta 9 amerikai vállalati beruházást jelentettek be hazánkban. A neveléshez, oktatáshoz kapcsolódó fejlesztések azt szolgálják, hogy a gyermekek katolikus nemzeti nevelést kapjanak, és szeressék a várost, ahol élnek és tanulnak. Hangsúlyozta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Győrben, a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium általános iskola és óvoda tornacsarnokának alapkületétele alkalmából tartott beszédében. Soltész Miklós hozzáfűzte, egy olyan város, ahol fejlett a tudomány és ipar, és magas színvonalú a sport, szükség van kiművelt, képzett és a település szerető fiatalokra, gyermekekre. Ezt az alapot a gyermekek a katolikus nevelés megkapják. Ha pedig elkészül a sportcsarnok, akkor a sportutánpótlás is biztosítva lesz a városban. Felidézte, a közelmúltban megtörtént a leendő sportcsarnok iskolájának és óvodájának felújítása is. Magyarországon nincsenek tabuk, mindenről lehet beszélni, ebből kifolyólag itt sokkal szabadabb az élet, mint Nyugat-Európában, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Tabuk a szocializmusban című konferencián. Rétvári Bence a Kommunizmus bűnei alapítvány rendezvényén mondott köszöntőjében úgy fogalmazott, ha elkezdenek tabusodni bizonyos kérdések, akkor baj van. Felidézte, a kommunista rendszer arra épített, hogy bizonyos dolgokról egyáltalán ne beszéljenek, sőt, ne is gondolkozzanak az emberek, mert ha kimondanák az igazságot, akkor összecsuklana a rendszer. Rétvári Bence szavai szerint a tabusítás azt üzeni, hogy nem vagy önálló, független, nem vagy szuverén, nem gondolhatsz bármire. Hozzátette, a magyar kormány minden fórumon küzd a tabuk ellen, a béke, a migráció, a gender kérdésében, és megvédi a szólásszabadságot is. Megújult a Gazdi Jogsi, Magyarország első és legteljesebb, ingyenesen elérhető online állattartási oktatási programja, amely a felelős állattartás kultúráját kívánja erősíteni, közölte a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Az alapítvány által működtetett program az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztosi titkárság szakmai támogatásával Sótonyi Péter az Állatorvostudományi Egyetem rektorának ajánlásával újult meg. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, sokfelé párássá válik a levegő. köd, sőt az Alpok alján alacsony szintű réteg felhőzet képződik, csapadék nem várható. Nagyrészt gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 és plusz 7 fok között alakul. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus, boldogságunk címmel. A Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola november 5-én a Magyar Tudomány ünnepe országos esemény sorozatához kapcsolódva konferenciát szervezett. A konferencia célja, hogy mind a már tudományos fokozattal rendelkező vezető oktatók, mind a felsőoktatási intézmények doktoranduszai számára fórumot biztosítsanak kutatási tevékenységük és eredményeik bemutatására, illetve színterévé váljanak a tudományos kapcsolatok ápolásának.
Az eseményfolyam hagyományosan egy központi gondolatköré szerveződik, amely közös szempontként érvényesül a rendezvény előadásaiban. Mivel a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára 2025-2026-ban ünnepli fennállásának 200. évfordulóját, ezért idei mottója 200 év a tudás és a társadalom szolgálatában. A Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolának a tudomány ünnepéhez kapcsolódó mottója így hangzott: a kinyilatkoztatás, mint a leghitelesebb forrás. A rendezvény témái között előtérbe kerültek többek között a keresztény értékekkel kapcsolatos kérdések. A konferencia plenáris előadója, dr. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Szombathelyi megyés püspök volt. Előadásának címe: A nyugat válsága, a Biblia, mint kiút. Mai félóránkban ebből az előadásból hallgatunk meg részleteket. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kívánunk minnyájuknak.
Kalkutai Teréz anyát kérdezte egyszer egy riporter, hogy annyi minden rossz van a világban, egyházban is. Teréz anya szerint minek kellene változnia elsősorban? Mit kéne leginkább megváltoztatni? Teréz anya a riporternek a szemébe nézett, végül csak ennyit mondott, hogy minek kellene megváltoznia? Magának és nekem. Ha röviden kellene összefoglalni az előadásom lényegét, akkor ez lenne: a megújulás bennünk kellene, hogy kezdődjön, és enélkül igazi megújulás nincs. Megtérés nélkül Európa számára talpraállás nincs. Az egyházunk megújulása bennünk tud elkezdődni, sehol másutt. Az előadásnak az első fele nyugat válságáról, ezen belül a hit válságáról, vagy az attól való eltávolodásról szól. Amikor erről gondolkodunk, nagyon fontos azt fölidézni, hogy hála Istennek, a föld lakosságának a körében a hit egyáltalán nem csökken. Ellenkezőleg növekszik. Amerikában van egy statisztikai központ, Pew Research Center. Az ő kimutatásuk szerint jelenleg a föld lakosságában, akik teljesen vallástalanok, ez körülbelül 16%. És ez folyamatosan csökken. 40 év múlva úgy becsülik, hogy kb. 13% lesz. Kelet-ázsiai régióban 1970-ben keresztények száma kb. 1,2% volt. Vietnám, Korea és ez a környék, Kína. Jelenleg a régiónak több mint 10% a keresztény. Alig több mint 50 év alatt. 171 millió. Afrikában 1910-ben, tehát kicsit több mint 100 éve, A kontinens 9%-a volt csak keresztény. Körülbelül 12 millió ember. Jelenleg a kontinens 49%-a keresztény, 630 millió ember. A hit nem csökken a föld lakossága körében. Miért nem? Egyrészt hívő embereknek világszerte jóval több gyermeke születik, mint nem hívőnek. Ez így van a legszegényebbek körében, de középosztályban, és a leginkább jómódú rétegekben is. Azon kívül nagyon sok a megtérés világszerte. Hiteles keresztény közösségekben ma is nagyon sokan térnek meg Kínában, de akár Franciaországban is halljuk az egyre több felnőtt keresztelést. Évente körülbelül 30 ezer Franciaországban. Nem fogy a vallásosság. Miért nem? Ez diktálja az embernek a feje, hogy a világ mindenségnek van oka, nem a semmiből lett, nem véletlenül. A világban levő ámulatba ejtő rendnek, bölcsességnek valami forrása, oka kell, hogy legyen. Ez diktálja a fejünk, de ez diktálja a szívünk is. Az emberi élet legnagyobb pillanataiban, amikor gyermek születik, vagy a szeretet, szerelem gyönyörű pillanataiban, a szépség átélésekor, a lelkiismeret hangjának a meghallásakor, vagy a halál szent közelségében. Minden ember, aki egy kicsit is érzékeny, érzi, hogy valami a látható, fogható világon túl létezik még. Ez diktálja a szívünk is. Az ember javíthatatlanul vallásos. Nem csökken a vallásosok száma, hanem növekszik. Nyugaton azonban kétségtelenül a hitnek egy óriási krízisét éljük át. Mi ennek az oka? Úgy gondolom, hogy a 20. század egyik legnagyobb bölcse, 16. Benedek pápa volt, aki ezt a nyugati szellemi megvicsaklást talán a legjobban értette, a legmélyebben tudta számunkra kifejteni, érthetővé tenni. Két dolgot emelnék ki az ő okfejtéséből. Az egyiket ő így nevezi, hogy az ész, vagy az értelem önkényes önkorlátozása. A fővilágosodás óta, tehát 200 év óta egy ilyesfajta folyamat játszódik le a nyugati fölvilágosult embernek a fejében. Azt gondolja, azt mondja, hogy csak az megbízható ismeret, igazság, amit természettudományos módszerekkel el lehet érni, ki lehet kutatni, kísérletileg igazolni lehet. Ezek a megbízható igazságok. És a többi az mítosz, érzelem, szubjektív vélemény. Nem teljesen tilos, sekrestjében szabad, de a társadalom fontos helyein, mint egyetemek, közélet, parlamentek, ahol az emberiség álmodja, tervezi a jövőjét, az életét, ott ilyesminek, mint filozófia, erkölcs, vallások, semmi helye nincs. Nem komoly ismeret, szubjektív vélemény. Miért alakul ki ez a gondolat a nyugati emberben? Benedek pápa azt mondja, hogy ez látszólag egy ártatlan filozófiai fordulat, Immanuel Kant és mások nyomán azt mondják, hogy minden ismeret szubjektív, relatív, objektív igazság nem megismerhető. Valójában nem egy ilyen ártatlan filozófiai fordulatról van szó, hanem ő azt mondja egy nagyon mély emberi döntésről. A modern ember nem megismerni akarja az igazságot, a valóságot. Mert azt nagyon jól érzi és tudja, hogy ha megismerni akarnám ezt a gyönyörű világmindenséget, a belerejtett harmóniát, rendet, akkor e szerint kellene élni. A világmindenségbe belerejtett, objektív, gyönyörű harmónia szerint kellene élni. A modern ember ez ellen zsigerileg lázad. Nem megismerni akarja a világot, hanem használni. Lehetőleg korlátlanul. A testét, az életét, identitását kitalálni, élettervét, abban ne szóljon bele senki és semmi. De egy nagyon mély emberi döntés. Nem megismerni akarom alázattal a világba beleírt törvényt, hanem használni korlátlanul. Testet, az életet, a világ mindenséget, a föld ásványkincseit, az élet lehetőségeimet. Nagyon nyilvánvaló az, hogy a valóságnak az a szelete, amit a természettudományok meg tudnak közelíteni, az csak a felszín. Nagyon nyilvánvaló az, hogy a valóság legmélye fontosabb dimenziói nem megmérhetőek. Természettudományosan, kísérletileg nem vizsgálhatóak. A Mozart Requiem szépsége tudományosan nem bizonyítható, nem megragadható, de létezik. Egész lényünket átjárja, átizzítja. A szeretet nem lemérhető egy embernek a véréből, nem kimutatható, de valóság. Emberek életét irányítja. Hatalmas erő. A valóság igazán fontos dimenziói természettudományosan nem megközelíthetőek. De ezek a legfontosabb részei a valóságnak. Az embernek erről is van ismerete, tapasztalata, sejtése. Talán érdekes ezzel kapcsolatban azt is elmondani, hogy értelmes emberi nyelven kimondani azt, hogy igazság nincs, vagy objektív igazság nem létezik, nem is lehet. Mert ha valaki ezt a mondatot kimondja, hogy igazság nincs, akkor ez a mondat sem igaz. Ha az objektív igazság nem megismerhető, akkor ő se ismerhette meg. Akkor ez a mondat se tartalmaz objektív igazságot. Hát a mondat önmagát cáfolja. És ez egyáltalán nem véletlen. A nyelvünk a valóságból született. Abból, ahogyan sok tízezer évvel ezelőtt az első homo sapiensek valahol a Tanganyika-tó partján eléggé sötét bőrrel látták a napot, a holdat, a csillagokat, látták a másik emberi arcot, öntudatra ébredtek, erkölcsi döntéseket hoztak. Ebből az ős tapasztalatból születnek a szavaink, a mondataink. Arról, hogy a valóság megismerhető. Erről az ember meg van győződve. A nyelvünk a valóságból született. A valóság megtapasztalásából. Hogy a valóság megismerhető, ez egy ős evidencia. Nem tudunk másképpen gondolkodni. Az is teljesen nyilvánvaló minden gondolkodó ember számára, hogy a világ mindenségnek kell, hogy legyen oka. Mai tudomány egyébként, amikor beszél az anyagvilág az univerzum kezdetéről, arról, hogy az anyag, a látható, fogható világ a múltban nem örökkévaló. Ez csillagászat, atomfizika nagyon egyértelműen kimutatja. Körülbelül 13,7 milliárd évvel ezelőtt egy hatalmas energia szétáradással indul az univerzum története. Az anyag a múltban nem örökkévaló. Ennek kell, hogy legyen elégséges oka. Magától a semmiből nem lesz valami. Az anyagban döbbenetes törvények, matematikai harmóniák uralkodnak, sőt fejlődnek. Nem úgy robbant szét a világ, mint egy kézigránát, hanem kezdettől gyönyörű, tökéletes, rendkívül kifinomult matematikai harmóniák szerint. Einstein gyakran mondta azt, hogy amikor ő valamit fölfedez, úgy érzi magát, mint egy kisgyerek, aki betéved egy ódon régi könyvtárba. Leemel egy-két könyvet, lapozgatja, nagy részét nem tudja, nem érti, de egy-két lapot el tud belőle olvasni. És ilyenkor mindig az a meggyőződés támad benne, hogy a könyvtár nagy részét nem értem. De abban teljes bizonyossággal, lelkem mélyéig meg vagyok győződve, hogy mindazt, ami ezekben a régi könyvekben leírva van, ezt valaha valakinek ki kellett gondolnia. Valakiben ezeknek a gondolatoknak, törvényeknek, harmóniáknak meg kellett születnie. Nemrégiben tért meg Egyesült Államokban egy ateista filozófus, Anthony Flew. Egész életében arról tartott előadásokat, hogy a vallás ostobaság. Menekülés, kivetítés, vágyak szüleménye. Öregkorában kezdett olvasni természettudomány, többek között a DNS-ről. Amikor szembesült például azzal, hogy a legegyszerűbb DNS, ami működni tud, mondjuk egy vírusnak a DNS-e, az kb. 160 ezer bázispárból áll. Nem kettőből, nem ötből, nem tízből, 160 ezerből. És ennek a bázis sorrendnek pontosnak kell lennie. A betűknek, a 160 ezer betűnek, ez egy 160 ezer betűs könyv, sorban kell lennie, különben nem működik. Leesett az álla, amikor ezzel szembesült. Rádöbbent, hogy e mögött végtelen bölcsesség, rend, szépség, harmónia rejtőzik. Ha az ember azt gondolja, hogy az univerzumnak nincs oka, véletlen, és nincs célja sem, megy a nagy semmi felé, akkor igazából megszűnik az erkölcs és az igazság is. Miért? akkor az erkölcs nem más, mint evolúciós túlélési stratégia. Hogy fejlődött az emberi faj, ezek a viselkedés módok tűntek praktikusnak. Az emberi törzs, a csoport így tudott túlélni, nem több az erkölcs, mint olyan viselkedés formák, amik akkor praktikusnak tűntek. Túléléshez segítették az embert. De lehet, hogy egy bankigazgatónak más a túlélési stratégiája, mint a neandervölgyi ősembernek volt. Objektív erkölcs nem létezik. Objektív igazság sem létezik, az is csak idegsejtek, agysejtek működése, esetlegesen túlélés szempontjából vagy céljából kialakult gondolatok. Eltűnik nem csak az erkölcs és az igazság, eltűnik az élet igazi értelme, tartalma. Ha azt gondoljuk, hogy igazából oka és célja nincs az életnek, egy régi latin sírfeliratot, amit egyébként Benedek pápa idéz a Spe Salvi enciklikájának az elején, így hangzik, hogy in nihil a nihilo, quam cito recidimus. A semmiből a semmibe. Milyen hamar visszahullunk. Ha ezt gondolja az ember, hogy a létének oka nincs, véletlen, mutációk, szelekció, evolúció tévedése, és igazából célja sincs, mert az életem végén az életem házát, amit nagy fáradtsággal, erőfeszítéssel, sok szenvedéssel, sok örömmel, sok szeretettel fölépítettem. Kapcsolatok, élmények. Az egész az életem végén mind megy a süllyesztőbe. Azonnal megsemmisül. Akkor az egész élet, az egész házépítés válik értelmetlenné. Jung, a híres pszichiáter mondta, hogy a mai embernek a legfőbb baja, a legfőbb betegsége az üresség neurózisa. Kierkegaard pedig azt mondta, hogy ha terápiát kellene a modern nyugati embernek ajánlania, akkor ő a csendet ajánlaná. Hogy talán ebben a csendben elgondolkodik, s rátalál újra az élet forrására, a mélységre. Ebből a nagy ürességből rátalál a lét forrására. A válságnak vannak tünetei. Benedek pápa az okait próbálja, ezt a szellemi fordulatot próbálja detektálni. Milyen tünetek? Például egyre kevesebb házasság kötődik a nyugati kultúrkörben. Nagyon sok ember nyugaton, a mi kultúránkban alig-alig érti az, hogy mi ebben a szép. Az egész életemet nagy lelkűen, bőkezűen odaajándékozzam valakinek. Hogy szeretetben, önátadásban éljek. Mintha ez a fajta emberi nagyság, hogy valaki képes legyen s akarja az egész életét odaadni, mintha ez már nagyon sok nyugati emberből hiányozna. Egyre kevesebb gyermek születik. A gyermekvállalás legfőbb indítéka, meg a demográfiai krízisnek a legfőbb oka nem anyagi problémák. Ez egy óriás tévedés. Nagymamáink, dédmamáink sokkal nagyobb szegénységben, sokkal több gyereknek adtak életet. A demográfiai krízis oka egy egzisztenciális krízis. A demográfiai űr mögött egy egzisztenciális űr van. Az az ember, aki tudja, hogy az élet értékes, kincs, gyönyörű, ingyen kaptam, annak a számára természetes, magától értetődő, nem kell magyarázni azt, hogy bőkezűen, bátran, nagylelkűen továbbadom. Benedek pápa rámutat egy másik okra, az értelem önkényes önkorlátozása mellett, vagyis hogy leszűkítjük a természettudományra, és a többi fölött pedig önkényesen akarunk uralkodni. Másik oldalról így fogalmazza meg, a modern ember gyökeresen félreérti a szabadság fogalmát. Azt gondolja, hogy a szabadság minden külső kényszertől való mentesség. Azt jelenti, hogy ami eszembe jut, amit szeretnék, amit éppen most kitalálok, az korlátok nélkül azonnal megtehessem. A többieknek nem ártok vele, korlátok nélkül azonnal megtehessem. A pillanatnyi önkény. Mindentől, minden objektivitástól független, szubjektív szándéknak a beteljesíthetősége, ez a szabadság lényege. És hát Benedek pápa azt mondja, ennek három nagy problémája is van. Az első az, hogy sok szubjektív emberi szabadság van. Sok ember él a földünkön. Ezt valahogyan össze kellene hangolni, hogy harmonikus társadalomban élhessünk, a sok szubjektív élettervet valahogy össze kell hangolni. hogyan lehet ezt összehangolni, csak is valamilyen objektív mérce támpont által. Kellene ehhez egy objektív támpont. A második probléma az, hogy nem csak szubjektív szabadságok léteznek. Létezik az objektív külvilág. Például a Földünk bioszférája. Az ember nem tehet akármit, se a saját testével, családjával, társadalomban, de a Földünk ásványkincseivel és bioszférájával sem. Az ökológiai katasztrófa egyre fenyegetőbb réme, így üdvös kiózanodás a kicsit nagyképű modern ember számára, szembesít azzal, hogy vagy alázattal elfogadom a természetbe beleírt kőkemény, objektív törvényeket, korlátokat, vagy önmagamat fogom elpusztítani. Léteznek objektív törvények, belerejtve, beleírva az atomokba, a sejtjeinkbe, a galaxisokba, a lelkünkbe. Vagy ezeket tiszteletben tartom, vagy pedig önmagamat pusztítom el. De Benedek pápa azt mondja, hogy a legnagyobb baj ezzel a szabadság fogalommal még csak nem is ez, hanem a harmadik. Itt megint csak azt gondolom zseniális, ahogyan ő látja a modern embernek a drámáját. Mégpedig a nagy probléma ezzel a szabadság fogalommal az, hogyha egy fiatal úgy nő föl, hogy az életem legnagyobb kincse a pillanatnyi korlátlan szabadság megélése. Ahogyan sajnos a legtöbb fiatal valami ilyesmit gondol. Akkor azt mondja Benedek pápa, a fiataltól a boldogságnak, a boldogulásnak a legfontosabb útját vettük el. Mert az ember lényege szerint társas lény, szeretetre születik. Arra, hogy odaajándékozza az életét, hogy kötődjön. Magyar nyelvünk sok mindenben ebben is zseniális, egyébként nem csak a magyar tudja ezt, de a mi nyelvünk is tudja. Az a szavunk, hogy kötelező, amit a mai gyerekek, fiatalok általában a legjobban utálnak, ennél csúnyább szót nem is nagyon lehet kiejteni. Ez a szavunk, hogy kötelező, miből származik? Kötél, kötelék, kötődés, elköteleződés. Ha bárki az életben valaha is kötődött egy másik emberi személyhez, ha valaha is szeretett egy kicsit is, abból rengeteg kötelező dolog fakad. Ha egy édesanya egy kicsit is kötődik a gyermekéhez, akkor neki kötelező, ha a gyerek sír, éjszaka fölkelni, megetetni. És ha nem teszi, akkor nem is kötődik hozzá igazán, nem is szereti igazán. Ha egy férj igazán kötődik a feleségéhez, akkor kötelező lesz az, hogy szépen szólok hozzá. Akkor is, ha ideges vagyok, időt szánok rá, boldoggá akarom tenni minden erőmmel, és ha nem fakad a férfi szívéből ez a sok-sok kötelező, akkor nem is kötődik igazán. Vagyis az ember lényege szerint szeretetre születik. A szabadság lényege nem a pillanatnyi önkény. Ahogyan az értelmünk, a másik alapképességünk a szabad akarat mellett, az értelmünk természetes módon az igazra irányul, a valóságra. Akkor működik jól az emberi értelem, ha mindig az igazat ismerem meg igaznak, a valóságot olyannak, amilyen. Nem akkor értelmes valaki, ha sokszor téved is, ha sokszor mellé is fog. Akkor értelmes, akkor működik jól az értelme, ha mindig az igazat ismeri meg igaznak, a valóságot olyannak, amilyen. Az értelmünk egyirányú képesség. Az igazságra irányul. A szabad akarat ugyanilyen. Ez a két emberi képesség nagyon hasonlít. A szabad akarat természetes célja a jó, az érték. Akkor igazán szabad valaki, ha láncaitól megszabadul, a szenvedélyektől, lehúzó erőktől, önzéstől, panaszkodástól. Ha tud szárnyalni, tud szeretni, nem akkor szabad valaki, ha össze-vissza dönt, és gyakran az értéktelent is értékesnek gondolja, hanem akkor, ha felismeri az igazit, a jót, az értéket, ha semmi nem akadályozza abban, hogy szárnyaljon és szeressen.
A Magyar Tudomány ünnepe országos eseménysorozatához kapcsolódva a Szent Atanáz görögkatolikus hittudományi főiskola konferenciájáról közvetítettünk részleteket Székely Jánosnak, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének, Szombathelyi megyés püspöknek az előadásából. Az előadás második befejező részét következő műsorunkban hallhatják. A plenáris előadás után A tudományos tanácskozás két szekcióban folytatódott. A multidisziplináris tudományok szekciójának előadói különböző tudományterületekről hozott témákat ismertették. A másik szekcióban pedig a teológia és a hozzá kapcsolódó tudományterületek kaptak főszerepet. Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytatjuk Böte Csaba ferences rendi szerzetessel készült beszélgetésünket, amit a Miskolci Arcakra Fesztivál keretében a Tapolcai Jézus Szíve sziklakápolnában mondott el. A Hiteles férfiként élni és formálni a virágot című találkozó egy szentmisével kezdődött, majd Csaba testvér beszélt az egyházban betöltött civil férfi szolgálat fontosságáról, a családon belüli férfi szerep értékéről, valamint az egyedülállók boldogságának a lehetőségéről. Is. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta.
Egyetért Csaba testvér azzal a vélekedéssel, hogy az apák dolga az, hogy reggel, vasárnap reggel, vagy ünnepnapkor beültesse a családot a kocsiba és vigye el a templomba, vagy este imádságra hívja össze a családot, vagy akár hittan táborba irányítsa a gyereket?
Hát nálunk olyan magától érthető, és ha hiszik, hanem, tehát mondom, tehát utcáról jött gyerekek, nem éreztem, 33 évet csinálom ezt erőltetettnek, hogy a gyerekek misére jöjjenek. Tehát én azt látom, hogy nem izzadságszagú. Persze, hogy sokszor mondják, hogy miért prédikálok így ilyen szabadabban, vagy mit tudom, sok történet. Tehát azért, mert beül egy templomba 300 gyerek, és nálunk minden héten beül, és hétköznap úgy volt, hogy hosszú, most is úgy van, hogy minden gyerek, az ötödikesek hétközben is van egy misék, a hatodikosoknak is, tehát van egy hétköznapi misé, és egy vasárnapi misé. Tehát a gyerekeknek ez, tehát nem úgy kötelező, ezek jönnek, így is, úgy is jönnek. És akkor logikus, hogyha az ember felnőttek jól neveltek. Ugye unalmasan prédikálsz, akkor előveszi a rózsafűzért, a mennyei mobilt. A fiatalokban más típusú mobilt vesznek el, és na, jól feltalálják magukat. Kibírják azt a 10 percet. A gyerek az nem bírja ki. Tehát az vagy lekötöd, vagy szétszedi a templomodat. Na, tehát akkor logikus, hogy tehát a papon is sok minden múlik, de van egy története, hogy ugye 80-valamennyi házunk volt, most 50-valamennyi van, de van az egyik falu, nem mondom a nevét, és jöttek a gyerekek, és azt mondták, hogy többet nem mennek templomba. Hát mondom, miért nem? Hát azt mondják, hogy a papács úgy prédikál, olyan a beszédje, mint Szent István kardja. Hát mondom, az milyen? Az hosszú és lapos. Hát ismertem a papot, és nagyjából a gyerekeknek igazuk volt. Na de hát ilyenkor mit mondjál? Ha mondom, gyerekek, nézzétek, én nem tudom, mi az a hosszant is van a kardja, de mindenki kap egy füzetet, egy ceruzát. Üljetek ki az első sorba, és jegyzeteljetek, írjátok le nekem, lássuk, miket beszél, hogy én is tudja, már nem tudok elmenni mindenhova. És ha ott vagyok, akkor én prédikálom, nem hallom őt. Na jó van, most képzeljék el, hogy ott ül 30 gyerek előtt ceruza, jegyzetel, az atya beszél, hát ők figyelnek, nem? Hát akkor következő alkalommal jobban készül, igaz? Tehát, hogy mondjam, kiszerethetjük a papokból is a szónokot, igaz-e? És az olyan jó lenne, hogy oda menjünk, figyelünk, kérdezünk minden, és akkor van akinek prédikálni, van aki miért készülni. Hát egy asszony is, ha főz, és megdicsér a főztjét, és nyami-nyami, és nem tudom miféle, és kitabáltatott, hát következő alkalommal jobbat fog főzni. Hát focizol, lányok, hogy sikoltoznak, lőttél egy gólt, következő egyszerűen háromszor annyit szaladsz, nem? Tehát, hogy egymást serkentsük, és biztassuk, és bátorítsuk, és én azt gondolom, igen, hogy ott a hely a gyereknek apával együtt a templomban, és igen, te vagy a gyerekednek a... Tehát nem csak a testét kell megszülni, hanem a lelkét is. Tehát olyan szörnyű, mikor egy gyerek fogyatékos. De szerintem a lelki fogyatékosság az még szörnyűbb, nem? Van keze, lába, nem tudom miféle, és nincs hite. Nincs remény benne. Hát az... Hát ugye, mit tudom, beszédjével, problémája van, mindjárt viszed logopédushoz, fizetsz egy csomót, mindent, hogy tudja, ne racsoljon, tudja azt az R-betűt kimondani, igaz? Hát akkor, hogyha ilyen lelki fogyatékosság van abban a gyerekben, akkor azért ugyanígy töpreng, ne fogadd el, ne engedd el. És hát ilyen, most mit tudom én, a gyereknek szüksége van korabeli társakra, jó társakra. Somlyai Kolostor udvara, az a Szent István házunk, az ottani házunk udvara, az 3 hektár szépen be van kerítve. Van kapu, és ott rendezünk minden évvel Csíksomjai ifjúsági találkozót. 350 lehet, tehát elég drága 4 nap. Belépti, hogy is hívják, karszallag van, tehát csak olyan az megy be, akit beengednek oda, és felügyelet alatt van. Körbejártak szentelt vízzel, füstölővel a 3 hektárt körbe, az atyák szépen rendbe rakták, és hát úgy van, hogy 14 év és 21 év között nagyobbat, kisebbet nem engedünk be. Pont. Ott van ének, minden sátorban laknak, bent a házban laknak, külön a fiúk, külön a lányok, és a szülők elhozzák örömmel oda, fizetnek is, mert tudják, hogy biztonságban van a leánya meg a fia. Ott nincs kábítószer, ott nincsen buli, van ott is persze zene, táncolnak, csak minden, ami fiatalnak jól esik. És azt gondolom, az egyháznak kéne ilyeneket szervezze, mert Nagymaroson vagy máshol ifjúsági találkozó, egerszalók, hát de Nagytatától lefelé minden van. Fiatalok azok úgy vannak a bizonyos korosztály, hullámokat kell engedni, nem az egyszerre, tehát a tenger is úgy jön, hullámok egymás után. Korosztályok egymás után, ezt tudomásul kell venni, hogy hát bizonyos korosztályok könnyebben megértik egymást. Egy 14 éves fiú, hát biztos itt is ül, jól nevelt, apuka nem nyakon veri, de nekik maguk között érzik jól magukat.
Csaba testvérnek a történeteiben, amikor a családban van valamilyen probléma, akkor a férfi szerepkörben általában ott szokott jönni a probléma, hogy a feleséggel nem bánik kesztyűs kézzel, a gyerekeket nem tudja megcsikizni, abajgatni, tehát nem tudja a nevelésbe kivenni a részét, de nem tudom, hogy így a férfi testvérei mennyire fognak most emiatt elátkozni, emiatt a vélekedés miatt, de mint hogyha anyaországon ez egy kicsit másképp történne, tehát kezdenek a szerepek megváltozni, összemosódni, a férfiak elnőiesednek, a nők elférfiasodnak. Tehát olyan problémával küzdünk, hogy a férfiak talán nagyon sokan, akartam is gondolkodtam még 10 évvel ezelőtt egy olyan könyvben, hogy a papucs, hogy annyi ismeretségi körömben, hogy jó érzés átadni az irányítást, és akkor most már minden a nőnek a dolga lesz. Hogy látja Csaba testvér, hogy mit lehet a papucság ellen tenni? Miért fontos, hogy a férfi ne veszítse el a tiszteletét a felesége, meg a gyerekei előtt?
Hát az esete külön-külön mindenit más. Én most elmondom, hogy tanév végén szoktam ezt érezni, hogy általában ugye utolsó tanítási napokban, vasárnap, misézik az ember. Ott van az összes gyerek. Szép nyári ruhácskákban, nem tudom miféle. Nagyobbak eléhozzák a kisebbeket, ő rajzolja a keresztet a homlokokra, áldoznak. Hátul égnek a gyóntatószékbe a fények. Az évterét lerakják, és akkor jön a vakáció. És akkor elé megy az ember, ugye ott egy akkora ebédlő van, hogy volt, amikor ugye 300 gyerek volt, most kevesebb van, de akkor is tele van az ebédlő gyerekekkel, és akkor az ember megáll, asztal főre ülök én mindig, és akkor lássák, hogy állok, csend lesz, mindenki feláll, ember áldás mond az étel felét, megköszönöm minden hatónak a mindennapit, és leül. Bennem egy olyan férfiú büszkeség szokott lenni, hogy megcsináltuk, kész. Hát kettehában megbuktak, vagy mit tudom én miféle, hogy mondjam. De tanév megvan. Gyerekek szépek, verseket mondtak, énekeltek, talpra esettek. Mindenki kacag, mosolyog. Megterítettem az asztalt. Eléteremtettem a mindennapit a gyerekeknek. Én kezdetétől azt mondtam, menjél, atyám, én csinálom, de te vagy a pénzügyminiszter. Azt mondtad, hogy az ég madaraira, mezők virágaira gondja van, az árvákra is. Tehát ha küldesz pénzt, én azt elküldtöm. Minden egyes baritina gyerekbőrbe fektetek. De hogy mondja, ez a legjobb bank. De én, hogy mondjam, én még egyszer nem mondtam azt, hogy adjanak nekem pénzt. Én a magyar kormányhoz, én még levelet nem írtam, hogy nincs pénzem villanyszámlára, vagy ilyesmire. Istennek legyen hála. Hát ugye prédikálva, könyveket írva, emberek jóságából, közadakodásból felneveltük a gyerekeket. Épület javításra, hogy mondjam, pályáztam. Tehát amikor és alapítvány, vagy ezek így voltak. De az, hogy fenntartásra, fizetés, én még nem pályáztam soha. És kérni se kértem. Akkor valamit kapunk, azt mindig megköszönöm. De én úgy gondolom, hogy az Isten dolga az, hogy indítsa az embereket arra, hogy adományt adjanak. Tehát, hogy mondjam. Na most az egy büszkeség, hogy azt a nagy családot el tudott tartani. Hát az egy olyan férfi öröm, büszkeség, amit Isten minden férfinek felkínál. Hogy igen, a családodat egybe tartod, gyermekeket vállaltál, gyermekek szépen fel vannak öltözve, imádkoznak minden. Hát ennél nagyobb öröm, ugye arról beszéltünk, hogy Isten milyen örömöt kínál fel nekünk. Hát úgy mondjam, én hihatnék akármennyi bort, vagy bármit, biztos, hogy nem lenne ez a tiszta öröm, ez ami megmarad az örök életre. Én azt gondolom, hogy tudatosan kell egy férfi kinyújtsa a kezét, és gondoskodjon a családjáról, végezze a dolgát, és akkor nem lesz papucs. Nem? A kollégák, én úgy érzem, szeretnek és tisztelnek. És logikus, hogy minden döntésben mindenkit bevonok, és nézzük meg, mert Szentlélek Úristen van, amikor rajtam keresztül szól, de van, amikor a másikon keresztül szól, nem? Tehát adjuk meg a módját, és akkor megnézzük, hogy milyen lehetőségek vannak, és a legjobbat kiválasszuk. Tehát én soha nem autokrata módon kell dönteni, mert azt mondják, ugye, hogy Einstein mondta, hogy 10 döntésből a legzseniálisabb ember is 6-7-et, ha eltalál. Tehát ugye Messi is 10 lefutásból nem rúg 10 gólt. Tehát nincs olyan jó ember, aki mindig jól dönt. De ha csapatban vagyunk együtt közösen, akkor ez is rúg egy gólt, az is rúg egy gólt, és akkor végeredmény egész jó lesz. Nem? Tehát ez egy biztos a családban, kiért ki a gyermek, valami beruházás van, vagy elképzelés van, hogy nézzen ki az udvar. Na gyerekek, mindenki rajzolja le. És akkor, hát mit tudom én, akkor összerakjuk, és nem tudom miféle vagy. Hát most is mondtam, gyerekek, ha akartok, bejöztök, identetni, már hallottatok engem eleget, de Miskolcon még sose voltatok, akarjátok, megnézitek a várost. Ő úgy döntöttek, de én ezzel nem érzem papucsnak magamot, hogy hogy is hívják. Tehát tegnap egész a felem voltak. Tehát én azt hiszem, hogy igen, párbeszéd. Sokan kérdezik, hogy a Jézus Krisztus által hozott nagy szeretet parancsa hol van. Hát mondom, közoktatás, közegészségügy. De bele gondolunk, hogy ugye Amerikában volt ez a választás, hogy egymásnak feszül ott, vagy 400 vagy 300 ezer ember. És azért volt tétje ennek a választásnak, nem? De ugyanígy az Unióban is volt választás, vagy itt Magyarországban is volt. Vagy lesz jövőben is. És ha bele gondolunk, hogy megvolt a választás, és nem halt meg senki. Hát kicsit kiukasztották Trumpnak a fülét, meg nem tudom miféle, de nem, hogy mondjam, volt ott anyázás, meg minden, biztos, hogy nem mindenkinek tetszik a végeredmény, de nem dübörögtek tankok. Hát én azt gondolom, hogy ez a párbeszéd, ez Jézus Krisztusnak köszönhetjük. Tehát ezek mind, hogy megvannak. Hát ezek az evangéliumból nőttek ki, a szeretet parancsából nőttek ki. És ezek nagyon-nagyon fontosak. És úgy gondolja, nem annyira fontos a közbiztonság, vagy a párbeszédre való készség. Hát én megkértek a múltkor, hogy vigyünk el 1 millió dollárt, hát persze csak papíron vittük el. Kongóban van ez a Hardy Richard, ugye szemorvos, szerzetes, mint mi. Na és hát elmentünk Kongóba. Még 2 milliós nagyváros. Nincs villany, nem is volt. Hogy mondjam, nincs úthálózat. Tehát félelmetes, hogy néz ki ez a város. És akkor elmegyünk a kolostorához, és képzeljék el, hogy 3-4 méteres betonkerítés, rajta 3 rend ilyen NATO szöges drót, nagy acélkapu, és bent fegyveres őr. Hát mondom, te Ricsi, tehát eléggé félénk vagy, vagy hogy mondjam, kicsit másképp mondtam, de nem mondom szó szerint. Hát azt mondja, itt egyszerűen nem engedi a püspök, hogy ő itt tanyázzon, ha ezt nem csinálja. Mert nincs közbiztonság, ott vagy megvéded magadot, vagy annyi. Tehát, ha mondtam, hogy én is elmennék egyet sétálni, és akkor egyszerűen szépen rakjak be 100 000 eurót, mert ha elrabolnak, legalább annyit fognak kérni a fehér emberi. Tehát nem mehetsz csak úgy el, most mit tudom én, hogy hova. Tehát, hogy mondjam, hát azért van, mert itt nálunk már 2000 éve hirdetik az evangéliumot, és hál' Istennek, ez magától érted, hogy gyerekedet elengedett, edzésre is hazajön, és nem viszel fegyvert magaddal, nem? Hát Szíriába, Irakba, ezeken a helyeken, hát nem úgy van. Tehát, hogy a nők, ugye mindig mondják, hogy a keleti nőköt úgy elnyomják, meg nem tudom miféle. Voltam Erbilben egy menekült táborban. Hát ugye 4000 konténér volt lerakva, ugye Ninivéből elmenekültek a keresztények. A Ninivébe hát 60 valamennyi keresztény templom volt, egyetem, kórház, minden. Több mint 400 ezer ember keresztény lakott ott azon a területen. És akkor jött a muszlim állam, ezek elmenekültek mind. Az elején nem is jött, hogy értsük, és kérdeztük is a pátriárkát, és azt mondja, volt, aki otthon maradt, ugye templom előtt, plébános 2 hívével, leöntötték kerozinnal, meggyújtották, és a férfi összeszorította az atya a kezét, ugye, hogy Szent Háromság, és a kezét kigyújtotta, és arra nem folyt rá a kerozin, és az megmaradt. És megmutatták ezt a kezet. Tehát, hogy mondjam, ott mindenki menekült, és akkor ilyen menekült táborokba húzták meg magukat, és ott voltak már 7 éve. És hogy el lehet képzelni, hogy sártengerrel leraksz ilyen skatujákat, és egy-egy család, és a nagyobb, kisebb családok 2 lakott egy ilyen bádok helyen, és nyáron sütanap ezerrel, meg mit tudom én, miféle. Egy asszony nem láttunk sétálni, Leánkát. Nem. A keresztények is drága kincs számukra, a feleség, a család, és őrzik bent. Az csak a férfival megy valamerre, keleten. Tehát, hogy mondjam, más, a Szent Józsefet is. Tehát én nekem ott esett le, hogy Szent Mária egyedül az Egyiptomban nem kószál. A József nélkül neki nincs egzisztenciája. József nélkül nem megy be a templomba, hogy a 2 gellefiókát felajánlják. József nélkül őt megkövezik, pont. Tehát, hogy József szerepe hihetetlenül fontos. És azt gondolom, a mai társadalomban is én nagyon sok olyan anyát fogadok be, akit a férje vagy ott hagyott, vagy elzavart, vagy valami hasonló. 5-6 gyerekes anyákat is fogadtam be, mert egyedül egy nő 2-3 gyerekkel is nem boldogul. Tehát mai világban nagyon nehéz, eladósodik szegény, innen is kér kölcsön, onnan is kér kölcsön, aztán férfiak rosszak, Isten bocsánat, de ajánlatokat tesznek, és egy-kettőre utcanő lesz belőle. Azt józan fejjel nem tudja csinálni, csak elkezd inni. De nem hiába lett az. Na most ilyen nőköt én befogadok 2-3 gyerekkel, sírnak, mit tudom én, menj zuhanyozz le, szedd rendbe magadat. Kolléganők elviszik, fodrászol, kicsit a haját rendbe rakják, turkálunk szép ruhákat, megnyugszik, elkezd mosolyogni, talprál, és akkor próbál ez ember a férjét is megkeresni, hogy na, átha sikerül. Hát van, amikor sikerül, és van, amikor nem, mert a férje talán még mélyebben van. És az a baj, hogy ha valakinek eltörik a lába, jön a mentő, rengeteg pénzt költünk, csövet raknak be, mit tudom, összedrótozzák, talpra állítsák. Most egy ilyen család széthull, társadalom inkább elítéli őket. Tehát, hogy mondjam, nem tudom, itt Magyarországon azért még van egy pár hely, de Erdélyben, hogy most is jött egy asszony, 24 éves, a férje 28. Van egy harmadikos kislányuk, és egy elsős fiúk. És azt mondja a nő, hogy már 5 éve ő a férjét józanul nem látta. Ha minden nap nem visz haza 2 csomag szivarat, és 5 sört, akkor a férje őt elhajtsa. Fogadjam be. Most én befogadhatom. De ott van ez a 28 éves férfi. Hát hogy mondjam, az orvosok se azt csinálják, hogy bejön a beteg, hú, vesid erre, jó, májad arra, jó, többi a kaszni melyen a kukába. Nem, hát az embert próbálják megmenteni, nem? Na, ugyanígy én is a szociális munkásnak a családot kéne megmenteni. Tehát akkor azt a férfit valahol el kéne vinni, hogy elvonókórára szépen, türelmesen segíteni, talprálni, 28 éves vagy, előtted az élet, 2 szép gyereked van, egy gyönyörű feleséged van, bátorság, melletted vagyok. De erre férfi társadalom. Annyi orvos van, annyi pszichológus van, és annyi üres egyházi, meg mindenféle épület van. Milyen szép lenne összeköltözni velük. Mert úgy csak úgy, hogy állj talpra, hát ha valakinek eltörött a lába, én hiába mondom, hogy húzd ki magad, és ne sántíts. Nem tud. Most ugyanígy, ha valakinek az alkohol eltörte az akaratereit, vagy ilyesmi, az meg tud forrani, de nem úgy, hogy varázsütés. Tehát ez türelem kellene. És egy gyönyörű hívatás. És most, hogy mondjam, nem mondtam el, Sándor atya az utcára került. Hozzánk jött, ugye, és most át tudtam adni a plébániát. És letérgyeltem előtte, elvégeztem a szentgyónásomat, minden 25 év alatt a mulasztásaimat, meg mindent meggyóntam neki, és nekem egy nagy öröm. Tehát ezt a papi hivatást nem én keltettem, de én tartottam életbe. És erre büszke vagyok, és ez boldogá is tesz engemet. Hát adná az Isten, hogy ilyen típusú örömök után nyújtsuk ki a kezünket.
Kedves hallgatóink, elhangzott Kapcsolat című műsorunk, melyben Böjte Csaba ferences rendi szerzetessel beszélgettünk. Az összeállítást Grunda János készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkat szombaton 11:05-től megismételjük.